Jó. Jó, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy előadtatok a konferencián. A kutatásomban annak vizsgálatára fektetem a hangsúlyt, hogy az általam kutatott szövegekben hogyan reprezentálódik a női konzumer vágy, illetve hogyan jelenik meg a női vásárlás aktusa. Az előadásom során olyan szövegeket vizsgáltam, amelyekben a nő aktívan vesz részt a vásárlásban, és benne születik meg a vágy a vásárlásra. A vásárlás legtöbb esetben éhségként, részegségként és lázként jelenik meg, olyan aspektusokként, amelyek valamiféle abnormális vagy szokatlan testi tapasztalatokhoz köthetők. A 18.-19. századi szövegekben repetitíven kerül fókuszba az önreguláció aktusa a női vásárlás során. A szövegek gyakori alakja a magát szabályozó, magát figyelő és kordában tartó nő, aki a vásárlási vágyát, fogyasztói éhségét igyekszik ellenőrzés alatt tartani. A vásárlás során kiemelt szemponttá válik a vágy megélhetőségének lehetősége. A konzumer vágyakkal rendelkező nő általában szorongást él meg, egyszerre diktálja cselekedeteit a vágy megélésének intenciója és a vásárlás beteljesítésének álma. Elizabeth Kowalewski-Bowler's Consuming Subjects, Women's Shopping and Business in the 18th Century című könyvében a 18.-19. századi női konzumerizmust vizsgálja. Kowalewski-Bowler szerint a 18. században a shop ige főnévi használatban is normalizálódik, és a szó egy kis belső térre kezd el referálni, ahol a megvásárolható termékek találhatók. Kowalewski-Bowler szerint ez az időszak a konzumer attitűdök változását hozza magával, ugyanis elterjednek az importált luxus cikkek, például tea, dohány, kávé és cukor. A vásárlás fokozatos genderesülésen megy keresztül, a vásárlás vagy shopping egy sajátos feminin jelleggel minősül. A vásárlásnak fokozatosan kialakult egy vizuális természete, amely a 18.-19. századi kirakat kultúra alakulásában is tetten érhető, amelyhez a technikai feltételek és tudományos invenciók is jelentősen hozzájárultak. A 18.-19. századi metropoliszokban, különösen Londonban, megszokott látvánnyá váltak az üveges kirakatok, amelyek gázlámpával voltak kivilágíthatók. A 18.-19. századi szövegekben gyakran jelenik meg a női vásárlás az ital, illetve ételmetaforika kontextusában. A vásárlás egy bódító részegség, illetve ellenállhatatlan mardosó éhség ezekben a szövegekben. Kowalewski-Bowler szavaival élve, "The department stores presented a carefully executed face for the eye." Tehát a kirakat kultúra egy intenciózusan vizuális természettel dúsult, amely ízletes, ellenállhatatlan lakomaként szolgál a kirakatok szemlélői számára. A női konzumerizmus a szemlélődést a fogyasztás logikájába kapcsolta, ahol a termékek puszta megtekintése, maga a szemlézés egyrészt vágykeltő hatással bírt, másrészt pedig a termékek metaforikus vizuális elfogyasztását is jelentette, tehát a vizuális éhségnek és vágynak a csillapítását. A női konzumer vágy egyfajta étvágyként jelenik meg ezekben a szövegekben, amelyet tehát regulálni és ellenőrizni kell. A nő ebben a kontextusban ki van szolgáltatva a saját fogyasztói étvágyának, illetve a férfi eladónak vagy bolttulajdonosnak. A nőt a vásárlás vágya kiszolgáltatottá teszi, kiragadja a normalitás keretei közül, és ezekben a szövegekben a fogyasztás vágyának aktusa egyfajta delúzióként, kiszakítottságként, nászként, gyakran akár betegségként jelenik meg. Közös ezekben a metaforákban, hogy a vágy elragadja a nőt, és egy olyan egzisztenciális állapotba helyezi, amelyben nem érvényesülnek azok a mintázatok, amelyeket a mindennapokban tapasztalhat. Crystal Lysak a témáról írodott könyvének címe Come by Shopping and the Culture of Consumption in Victorian Women's Writing. Lysak szerint a 18.-19. századi női vásárlók olyan konzumer vágyakat élhettek meg, amelyekre a korábbi generációknak nem volt lehetősége. A vásárlás ebben a kontextusban örömet és felszabadulást jelentett. Eliza Lynn Linton, The Philosophy of Shopping című szövegében is erről a diskurzusról értekezik, amely szerint a 18.-19. században megjelenik a konzumerizmus újabb típusa, amely a szórakoztatás kontextusából közelíthető meg. A korábbi évszázadokban Linton szerint a vásárlás a szükséges termékek megvételét jelentette, és a fogyasztás a legtöbb esetben alá volt rendelve a prakticizmus és a szükségesség igényeinek vagy feltételeinek. A vásárlás általában egy definiált termék megvásárlására irányult, a fogyasztói cél világos volt a vásárló számára, amely tiszta üzleti szándékként tételeződött fel. A 18.-19. században azonban a vásárlás kultúrája sokkal változott. Megjelenik egy új élménykör, vagy a fogyasztás kapcsán egy olyan vásárlás típus, amelynek alapja a szórakozás, és a vásárlás magáért a vásárlásért történik, a vásárlás lehetőségéért, öröméért és szabadságáért. Kate Chapman A Pair of Silk Stockings című novellájában a vásárlás egyszerre felszabadulás és kiszolgáltatottság, egy olyan lehetőség, amely a főszereplőt Mrs. Summers kiragadja a mindennapi életéből. Mrs. Summers 15 dollárhoz jut a véletlen folytán, és napokig azon gondolkodik, hogy hogyan használja fel ezt az összeget. Végül úgy dönt, hogy a pénzből a gyermekeinek fog ruhát venni. A boltba érve először gondosan kiválogatja a ruhákat a gyermekei számára, a termékek kifizetése előtt azonban tőle szokatlan tettre határozza el magát, megnézi a női ruhákat is. A szövegénk tárja az új üzletkultúra természetét is, a vásárlók nem csak megnézni tudták a termékeket, hanem meg is tudták érinteni azokat, és ezáltal egyfajta nem csak vizuális, hanem taktilis kódok is beépülnek a konzumer vágyakba és a befogadásba. Mrs. Summers a narrator szerint nem gondolkodik, ilyen not thinking at all, ezt olvashatjuk. A kezdet találkozik egy anyaggal, amelyel aztán nem tud betelni, és egy hosszas leírást olvashatunk az anyag színéről, az anyag érzetéről, és arról, hogy ez a taktilis benyomás milyen nagy hatással van Mrs. Summers-re. És ez az élmény igazából felforgatja a világát, kiszakítja őt a mindennapi tevékenységéből. Mrs. Summers egy döntéseitől alapvetően megfosztott nő, aki most a döntés helyzetébe kerül a vásárlás során, ez pedig egy új egzisztenciális helyzetbe jutatja őt. A vásárlás ebben a kontextusban felszabadulást jelent, hiszen ez egyfajta lehetőséget biztosít a számára, ugyanakkor rabság is, hiszen egy konzumer vágy tartja kordában ezután, és az anyagnak a leírhatatlan minősége, érzete és luxusa fogja tartani a nőt. Most szeretnék rátérni a századforduló magyar irodalmára. A polgári női olvasók közönség kialakulásával és ennek a rétegnek a 19. század végi, illetve 20. század elejé kiszélesedésével ugrásszerűen megnövekedett a kifejezetten nőknek szánt könyvek és sajtótermékek jelentősége és szerepe. Ezekben a szövegekben általában megjelenik egy megkonstruált ideális nő. Az előadásom során Tücsek Anna ifjúsági regényéről, illetve elbeszélés köteteiről fogok beszélni, ugyanis ezekben a szövegekben kiemelt témával válik az, hogy milyen az ideális női viselkedés, és az ideális női gazdasági jelenlét és financiális gyakorlat. Tücsek cikke sorozata köthető a didaktikus gazdaságtani szépróza műfajához. A műfaj elnevezése Hites Sándorhoz köthető, aki az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról című tanulmányában didaktikus gazdaságtani szépprózaként jelöli meg az által vizsgált szövegeket. Az egész kutatás valójában Hites Sándor szövege ihlete, szóval nagyon köszönöm, nagyon inspiráló a szöveg, és a kutatás a Hites Sándor által felvetett kérdéskör tovább gondolására vállalkozik. Tücsek műveiben végigkövethető a pedagógia és a gazdaság szoros kapcsolódása. Célom annak vizsgálta, hogy Tücsek Anna Cilike sorozata hogyan olvasható a didaktikus gazdaságtani szépróza diskurzusa felől közelítve, illetve hogy hogyan reprezentálódik a női konzumer vágy. A sorozat belső ritmusa a Comedy of Manners logikájára épül, a sorozat Cilike bal lépésének krónikájaként fogható fel. Cilike fiatal lány, aki az átmenetiség fázisában még nem ismeri ki magát a világban és a szabályokban, csupán sejtései vannak a női identitást formáló tényezőkről. Cilike bal lépései a legtöbb esetben a női konzumer vágy tematikájához kapcsolódnak. A humoros tónusban elintárt történetek Cilike botlásait az önszabályozás hiánya, vagy éppen az önreguláció túlzott gyakorlásában teszik láthatóvá. Cilikére nagy hatással van a környezete, a városi széna pedig ezernyi csapdát rejt a fiatal lány számára, akit lenyűgöznek a kirakatokban látható divatos ruhák, finom anyagok, illetve a cukrászda sütemény készlete. A városi szénában való jelenlét a konzumer vágyak megszületését is magában rejti, amely Cili tetteinek mozgatórugójává válik. Cilikének különböző kihívásokkal kell szembenézni az egyes történetekben, amelyek a legtöbb esetben a konzumer önreguláció elbukását jelenítik meg. A konzumer vágyak, álmok gyakran a túlköltekezés csapdájába ejtik Cilikét. A narrátor Cilikével követteti el a ballépéseket, és általában az anya karaktere az, aki az idealizált önszabályozó konzumer szerepét felvéve az ellenpontozó logika révén reflexióra készteti Cilikét. A lány a polgári család biztonságos anyagi körülményét élvezi, a gazdaságnak azonban az ő életében is nagy szerepe van. A Cilike ballépés folyamát végigkövető történetek a gazdaság látható láthatatlanságának természetét és dinamikáját mutatja be. Cilike az egyes botlások során realizálja, hogy attól, hogy nem vesz figyelembe különböző gazdasági szabályokat, vagy esetleg nem tud ezeknek a szabályoknak a jelenlétéről, attól a gazdaság logikája működik, és ez még kárt is okozhat a számára. Az elbeszélések belső logikája szerint a gazdasági szabályok jelenléte működése és természete meglepi Cilikét, aki mit sem sejt arról, hogy cselekedeteinek hátterében a gazdaság szabályai leselkednek rá. A gazdaság ebben a kontextusban egy prédára váró ragadozóként jelenik meg, aki álca mögé bújva észrevehetetlenül várja áldozatát a szabályokra mit sem tudó Cilikét. A történetek élét a láthatatlanságban neskedő gazdaság előtérbe kerülése jelenti, aki úgymond lecsap az áldozatra, és kíméletlenül érvényesíti magát. Cilike történetekben erőteljesen negatív példa mintázata, a negatív tapasztalatnak meg kell történnie, hogy az idealizált konzumer a gazdaság szabályaival tisztában lévő anya közbeléphessen, és reflexióra készíthesse Cilikét. A Cilike rövid ruhában, Timi Katadban, vagy kötetből szeretném kiemelni a Jó Vásár című elbeszélést. Cilike egy színi előadás főszereplét kapja meg, és ezért egy jelmezre van szüksége. A tanárnő rögtön ki is tér a jelmez gazdasági vonatkozásaira is. Azt olvashatjuk, hogy Zsófi néni kijelentette, hogy nem szabad sok pénzt költeni a jelmezre. Cili egy 20 koronással neki vág a kalannak, hogy megvegye a ruhát. Még otthon felírja a megvásárolni kívánt cikkeket egy cédulára, tehát egy tudatos vásárló benyomását kelti. Azonban az üzletek környékére érve realizálja, hogy nem tudja, melyik boltba kell megvenni a termékeket, ezért benyit az első neki tetsző boltba. Az üzletbe lépve a termékek, a ruhák, az anyagok és a színek kavalkádja lenyűgözi Cilikét. A lány tudatos vásárlónak gondolja magát, és azt hiszi, hogy tisztában van a vásárlás szabályaival. Hosszas leírás olvasható arra, hogy Cilikében hogyan születik meg a konzumár vágy olyan termékek megvásárlására, amelyekre nincsen szüksége. Cilikét a boltban felnőttként, vásárlóként tisztelik meg, tehát egyfajta tekintélyt tulajdonítanak a személyének. A vásárlás tehát felnőttként egy vágyott szerepben teszi őt identifikálhatóvá. A novella második egysége annak a közjátéknak a leírása, hogy hogyan válik Cilike tudatos józan vásárlóból a fogyasztás lázában égő, a konzumer vágyainak önmagát megadó nővé, aki nem tud a vágyainak megállt parancsolni. A termékek látványa egy újszerű vágyat kelt fel benne, a vásárlás szint érzéki örömmé alakul, amely során az érzékszerveivel csillapítja a vásárlási éhségét. Cilike, mint megtudjuk, lázas és bódolt állapotba kerül az élmény hatására. A lány elkölti szinte az összes pénzét olyan termékekre, amelyekre nincs is szüksége, azonban a fizetendő pénzösszeget tartalmazó cédula kihozanító hatással van rá. Mivel tudja, hogy nem mehet haza a szükséges termékek megvétele nélkül, egy másik üzletbe megy, ahol természetesen csak olyan termékeket árulnak, amelyekre neki szüksége lenne. A narrátor szerint Cilikének most már volt annyi esze, hogy előbb megkérdezze, mibe kerül az adott termék. A hazatérő Cilikért az anya a szituáció feletti megdöbbenése fogadja, tehát miért vásárolta olyasmit össze, amire egyáltalán nincs szükséged, kérdezi az anya Cilikétől. Ekkor válik nyilvánvalóvá, hogy helyes volt az anya predikciója a novella elején, amikor azt mondta, hogy a vásárláshoz érteni kell, te csak elköltenéd a pénzt, vagy nem vennél semmit, amit jár. A konzumer vágy összekapcsolódik az éhség metaforikával a Cilike sorozatban, és ez egy nagyon szignifikáns kapcsolat. A novellákban repetitív jelenet, hogy Cilike vásárlási vágya egyfajta legyőzhetetlen éhségként reprezentálódik, és gyakran álmodik luxus ételekről, főleg desszertekről, fagylaltokról, tortákról, süteményekről. És a Jó Vásár című novellában is ezt olvashatjuk, hogy a 20 koronából maradt még 30 fillérje, azon vett magának útközben egy csemegő üzletből cukros mandulát vigasztalásul. Tehát itt látható, hogy Cilike belekerül a fogyasztás ördögi körébe, egy olyan pszichológiai horogba, amelyben nem lehet kitörni, és tehát a történelmi igazából azt láthatjuk, hogy ő elmegy a boltba, a tudatos vásárlónak gondolja magát a fogyasztás céljával, és fogyaszt is, viszont valamiféle torzult fogyasztói szándékai, vagy megváltozott fogyasztói szándékai vannak, hiszen olyan dolgokat vesz, amelyekre alapvetően nem volt szüksége, és ezáltal termékekkel bővül, illetve metaforikus szerepekkel is, hiszen valamiféle felnőttségben részesül. Viszont a pénze elfogy ezáltal, és ugye bánatot okoz neki, hogy elfogyott a pénze, és amiatt kompenzálni próbál, és ezért még jobban elköveti a pénzét cukros mandulára, és ezáltal is csak fogyasztani fog. És befejezésként pedig szeretnék a kutatásom további terveiről beszélni. A jövőben szeretném ezt a műfajt tovább vizsgálni, ugyanis a didaktikus gazdasági szépróza alapvetően az angol szász környezetben vált populárissá, és a műfaj további jellegzet és szövegeit fogom vizsgálni. Itt a diám felé soroltam be Mary Wollstonecraft Original Stories from Real Life című könyvét, illetve Maria Edgeworth Practical Education című könyvét, és ezekben a szövegekben a gazdaságosság eszenciálisan női erényként jelenik meg. Edgeworth szövegében például írja azt, hogy economy as in women an essential domestic virtue. És szerintem a 18. századi tendenciák nyomot hagytak a századforduló környéki kultúra szövegein is, a Tucsek szövegein is, és a jövőben ezeknek az összefüggéseknek szeretnék időt szentelni, és nagyon köszönöm a figyelmet.